Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ott hagytuk abba az előső blokk végén, hogy a Honor Magic V2 után a Honor egy másik telefont is bemutatott, aminek az a neve, hogy V-Purse, és itt a purse az ugye az a női retikült vagy tárcát jelenti, vagyis egy olyan telefonról van szó, ami imitálja ezt a, hát nem is tudom, termékkategóriát vagy kialakítást. Ez is egy összehajtható kijelzős telefon, de ez a másik irányba összehajthatós, tehát hogy alapvetően, ha összecsukjuk a terméket, akkor mind a két oldalán kijelző van, és egy csattal lehet kinyitni, és akkor lezöröl ilyen tabletszerű dolog, és hát egy ilyen nagyon csinos, ezüstös, bézes, nőies kialakítású eszköz, amihez lehet kis láncot venni, amivel a vállunkra tudjuk akasztani, és a két kijelzőn pedig mindenféle dizájnerek által megálmodott, állandóan változó mintázatok láthatóak, de vagyis a Honor igyekezett egy olyan eszközt csinálni, ami főleg divatcikk. Ezt sem lehet még kapni, mielőtt bárkinek kedve szottyant volna, hogy ezt megvásárolja, de ha majd lehet kapni, akkor valószínűleg nagyon nem lesz olcsó, tehát általában azok a termékek, amik önmagukban is egy, hát egy extra kialakítású cuccok, és még kollaborációban különböző luxus márkák is beszállnak a tervezésbe, azok nem olcsók a végén, de még nincsen ára, tehát nem tudjuk, hogy mennyi fog kerülni. Az biztos, hogy műszakilag egy nagyon, nagyon fejlett dologról van szó, mert hogyha azt mondtuk a Honor Magic V2-nél, hogy a 9,9 mm-es vastagsága minden idők legvékonyabb összecsukható telefonjává avanzsálja, akkor ennél a V-Purse-nél 9 mm alatt lesz a vastagság, hogyha összecsukjuk, ami tényleg egy elképesztő érték. Na most sokat nem tudtunk meg egyébként az útról, tehát hogy milyen hardware van benne, milyen kamerák, mire jó. Valószínűleg ez az a kategória, ahol nem is annyira lényeges, hanem inkább az a lényeges, hogy hogy néz ki, és hogy mennyire tudja kifejezni vele magának a magát és a stílusát az, aki megvásárolja, és aztán hordja. Ezzel együtt nem gondolom, hogy ez egy életképes termék. Egyrészt azért, mert hát jó pofa, hogy egy olyasmit akartak csinálni, amit sok nő horda vállán, amikor elmegy színházba, vagy bulizni, vagy csak sétálni, és egy apró kis tárca, amiben belefér egy csomó apróság, ami hát adott esetben jól jöhet, de ez egy ugyanakkor a dolog, viszont nem fér bele semmi, mert ez egy összecsukott telefon, vagyis hát hogyha valaki vesz egy ilyet, akkor még kell vigyen magával még egy nagyon hasonló dolgot, ami viszont a klasszikus feladatokat látja el, tehát ki lehet nyitni, és vannak benne dolgok. Szóval ez egy kicsit ilyen furcsa termék, de nyilván az volt a cél, hogy erről beszéljen mindenki, tehát hogy a Honor egy retikül telefon mutatott be, ez nem csak a technológiával foglalkozó újságok és felhasználók érdeklődését kelti fel, hanem ez tipikusan egy ilyen mainstream dolog, ha egy ilyen telefont mutatnak be, akkor arról hát sokan értesülnek, és természetesen ez segít abban, hogy a Honor neve ismét ismertebb legyen, mint amilyen eddig volt. Na, úgyhogy ez volt a Honornak a bejelentése, és nyilván azért beszéltünk róla ennyit, mert ez volt a leglényegesebb, de volt még egy csomó más dolog, és az egyik hasonlóan különleges termék az a TCL-nek a telefonja. A TCL ugye az a kínai márka, akik annak idején megvették az Alcatelt, és ugye a tévés és szórakoztató elektronikai piacon elég nagy erőkkel jelen vannak, és egyébként pedig ugye főleg a közép és az alsó kategóriában sok-sok telefonjuk is van, különböző piacokon, meg táblagépjük is, de most hoztak egy új modellt, TCL Next Paper telefonoknak hívják, még igazából az a nevük, hogy 40 Next Paper, meg 45G Next Paper, és a lényeg itt nyilván a Next Paper. Most ez egy fantázia név, ami egy különleges kijelzőt takar. Alapvetően egy olyan kijelzőt csinált a TCL, ami egy ilyen 10 rétegű panelt jelent, és egy tök hagyományos IPS kijelzővel indulunk neki, de olyan rétegeket raknak rá, aminek a végeredmény aztán az lesz, hogy egy ilyen nagyon papír jellegű dolog lesz, amit nézni fogunk, vagyis, és még a felülete is ilyen kicsit ilyen érdes, vagyis olyan egy picit, mintha egy színes elkönyvolvasó lenne, de azért mégiscsak nem ad egyáltalán rossz képet, nem bántja a szemet, mindenféle vizsgálatokon részt vett, és minden minősítő cég azt mondta, hogy ez a leginkább szemkímélő kijelző, és egy egészen új jellegű élmény ránézni és használni. A helyzet az, hogy mi már próbáltunk ilyen terméket, mert a TCL-nek volt tablete is, ami szintén ezzel a Next Paper technológiával érkezett, és azt már néhány hónappal ezelőtt hosszabb időre ki tudtuk próbálni. És bármennyire is tényleg a szembarátság jelen volt, azért voltak vele problémáink egyrészt nem volt homogén a háttérvilágítás, tehát a széleken halványabb volt, mint középen. Másrészt pedig, ami nagyobb problémánk volt, hogy normál esetben a papírszerű üzemmódban működik, de van egy szoftveres trükk, amivel hát át lehet úgy kapcsolni, hogy jóval élénkebb lesz a képe, és jobban hasonlít egy hagyományos tablethez vagy telefonhoz, ami mondjuk filmnézéshez vagy játékhoz inkább ideális. De ez a szoftveres megoldás, ez nem volt jól optimalizálva, és szaggatottá tette az interfészt, ami hát egyáltalán nem vetett jó fényt a dologra. És amikor megnéztük ezeket a telefonokat nagyon hasonló technológiával, akkor hát kerestem egy embert, aki ilyen termékmenedzser, és ott bóklászott a standon, és mondtam neki, hogy nekünk rossz tapasztalataink voltak a táblagépes megoldással, mert hogy szaggatott is, mert nem volt homogén. És azt mondta, hogy ez bizony előfordulhat, mert amiket előzetes tesztelésre kiadtak, azok nem voltak még teljesen készen, de most ő szeretné nekem megmutatni, hogy ezen a telefonos kiadáson ez egyáltalán nincsen probléma, és tényleg ott a kezében pörgött-forgott a menü, és az egésznek nagyon pozitívan optimalizált kinézete volt. Szóval megadom az esélyt arra, hogy a TCL Next Paper telefonok egyáltalán nem lesznek rosszak a gyakorlatban. Két modell jön, egyik sem drága, van egy 4G-s meg egy 5G-s, nem különleges telefonok, tehát egy középkategóriás termékekről van szó, 50 megapixeles kamerával, egy átlagos akkumulátorral, egy tök közepes chipsettel, a alapvetően az ő mégiscsak a kijelző viszi el a pálmát, és a TCL láthatóan nem is nagyon akar beszélni arról, hogy milyen egyéb technikai paraméterek vannak ebben a két készülékben. Az átlag felhasználása elég, és van rajta egy különleges kijelző. Ez az értékesítési érv, és ez egyébként valószínűleg egy csomó embernek pont működni fog. Szóval ez a két termék, ez a két telefon a TCL-től, ez érdekes volt. De ezen kívül, hát amiben még belefutottunk, hogy és erről itt a szenzorban már talán beszéltünk néhányszor, hogy mostanában nagyon sok olyan cég van, akik ezt elkezdtek gyártani a hordozható külső akkumulátorokat. De ne azokra gondoljunk, amiket fölviszünk a repülőre, és akkor kibírja a repülési idő végéig a telefonunk azt, hogy mi filmet nézzünk rajta, hanem ezek a táskaszerű, vagy bőröntszerű hordozható akkumulátorokról van szó, amiket föl lehet tölteni napelemmel, vagy hálózatból, és akkor ezek ilyen hát nagyjából 1000-2000 wattóra kapacitásúak, és el lehet őket vinni kocsival olyan helyre, ahol egyébként nincsen áram, és akkor annak a segítségével tudunk mégis áramot varázsolni. Na most ezekből vannak különböző méretek, meg különböző kapacitások, meg különböző teljesítményű berendezések, szóval egy ilyen nagyon nagy választék van már a piacon, és most is volt egy olyan csarnok az IFA-n, ahol szinte csak ilyen berendezések voltak, egymás sarkában voltak a cégek, akik ilyet gyártottak, és én igazából mindenkitől megkérdeztem, ha már úgy arra jártam, hogy miért ez a legjobb, és miért nem a mellettetek lövő standon van a legjobb ilyen termék, és akkor ez kicsit felkészületlenül érte ezeket az embereket, hogy én ilyeneket kérdezek, de így próbáltak mondani valamit, hogy az ő minőségük jobb, meg hogy ők a legolcsóbbak, meg hogy ők a legszimpatikusabb cég, ezt nem tudom, hogy milyen skálán lehet mérni. Tehát úgy igazából nem éreztem azt, hogy bármelyik kiemelkedne a mezőnyből, hogy ott volt a Blue Yeti, a Ugreen, a Jackery, az Energizer, tehát egy csomó márkának ott voltak ezek a dobozszerű akkumulátorai. És volt egy cég, aki viszont tényleg más volt, és ez a Yoshino, ők egy japán banda, és ők azért mások, mert ők szilárdtest akkumulátort csomagolnak ilyen dobozokba, és ugye a szilárdtest akkumulátorok az hát egyelőre még nem lehet nagyon nagy mennyiségben megvásárolni. Ugye a szilárdtest akkumulátorokat azt ilyen az akkumulátorok szent grájának tekintik, hogy az megváltoztatja majd az akkumulátorokhoz való hozzáállásunkat, mert hogy ugye más kémiai megoldással vannak elválasztva egymástól az akkumulátorok különböző alkatrészei, és nem egy elektronik folyadékban úszkálnak, hanem ugye alapvetően szilárd anyagokból csinálják ezt az elválasztást, amitől ugye nem is ilyen hengeres cellákat készítenek, hanem hát inkább ilyen téglatest alakúakat. Na most ez ugye, hát egyrészt azért nagyon jó, mert hogy sokkal helytakarékosabb. Ha viszont sokkal helytakarékosabb, akkor az ilyen téglatest alakú cellákból jóval kisebb méretben lehet jóval nagyobb energiasűrűséget elérni, és ott az ember, aki a Yoshino standon volt, ő is mutogatta nekem ezeket a külső akkumulátorokat, hogy nézzem meg, hogy ennek a kapacitása az akkora, mint bármelyik más cégnél, egy 30-35%-kal nagyobb méretű külső akkumulátor kapacitása, tehát milyen jó, hogy egyre kisebbek ezek a termékek, és egyre több energiát tudnak magukba hordozni. Ez nyilván nem elsősorban a hordozható akkumulátoroknál lesz egy érdekes dolog, hanem ugye főleg az autóiparnál. Ha abba gondolunk bele, hogy ugyanakkor a helyre egy 30-35%-kal nagyobb kapacitású akkumulátort lehet beépíteni, akkor az konkrétan 30-35%-kal nagyobb hatótávot fog kínálni egy autónak, szóval, és azért az nem kevés, tehát hogyha mondjuk egy eddigi 400 km helyett elmegy 550-et, annak már azért úgy van értelme, ha meg az eddigi 600-at fölteszik 900-ra, annak aztán pláne, de minden esetre itt ennél a cégnél voltak ezek a szilárdtest aksik, és én nagyon lelkesen bologattam, hogy milyen jó, hogy ennyivel kisebbek, de aztán előkerült az árazás kérdése, és akkor ott nagyon nagy vonalon azt mondták, hogy körülbelül 35-35%-kal lesz drágább, mint egy nem szilárdteste aksis külső megoldás. De aztán én fölmentem a cég weboldalára, megnéztem az árakat, és az nem 35%-kal drágább, hanem mondjuk minimum a duplája, és ez egy picit azért zárójelbe teszi a dolgot, mert főleg ezeknél a termékeknél, amiket ugye az emberek úgyis autóval visznek el A-ból B-be, ott majdnem, hogy mindegy, hogy mekkora ez a cucc. Tehát nem fog senki kifizetni dupla annyi pénzt azért, mert egy valamivel kisebb akkumulátort kap. Itt azért még ugye nem indult el ténylegesen a nagy tételben a sorozatgyártás, ezt a technológiát még mindig egy picit ilyen kísérleti fázisban van, tehát drága. Úgyhogy érdekes lesz, hogy hogyan alakul, más cégek is elkezdenek ezzel foglalkozni, meg egyáltalán a szilárdtest akkumulátoroknak mikor lesz olyan árfekvése, hogy már megéri azokat beépíteni nem csak autókba, hanem akár telefonokba, meg más egyéb dolgokba is. Szóval ez volt a másik ilyen érdekesség. Utána hát próbáltam keresni olyan termékeket és cégeket, akik valami különlegeset csinálnak. És az a helyzet, hogy a nagy gyártók, meg a nagy cégek, akik kim vannak az IFA-n, ott nem volt túl sok meglepetés. Mert én azt gondolom, hogy az nem egy innováció, hogy mostantól a mosógépben is van kamera, és nézhetem a telefonomon, hogy kijön az okniból a kutyaszőr, vagy nem. Tehát szerintem ez nem innováció. Az innovációt főleg az ilyen startupoknál lehetett megtalálni, és nagyon sok egészségügyi vonatkozású dolog volt, amiben most megpróbálnak előre lépni. Két olyan koreai kis céggel is találkoztam, akik valami újat tudtak hozni a kiállításra. Az egyik cég a fejbőrt és a hajat analizáló készülékkel jön éppen piacra. Ez nem egy olcsó készülék, de nem is való mindenkinek. Gyakorlatilag olyan berendezésről van szó, amit rá kell tenni a hajas fejbőrre, ő készített ilyen fotókat, meg ráküld UV-fényt, meg néz visszaverődést, meg mindenféle módon próbálja analizálni, hogy milyen a haj szerkezete, és milyen a fejbőr szerkezete, és utána egy AI megoldással, tehát gyakorlatilag javaslatot tesz arra, hogy az illetőnek milyen típusú sampont, meg kondicionát lenne érdemes használnia azok alapján, amit ez a szerkezet megmért az ő haja és fejbőre kapcsán. Na most ez egy drága termék, tehát hogy annyiért, amennyibe ez kerül, annyiért, hogy elég jó okos telefont lehet venni. Az, hogy egyszer megnézem vele a hajamat, és ez alapján vegyek onnantól kezdve sampont, ez mindenképpen overkill, tehát túlzás. Viszont tény, hogy nem én vagyok a célcsoport, ennek nyilván egyik oka az, hogy már nem nagyon van hajam, de hogyha lenne, akkor sem lennék a célcsoport, hanem ezt a terméket ilyen kozmetikáknak, meg fodrászatoknak javasolják, ahol gyakorlatilag több ügyfélnek is segít abban, hogy normális sampont választanak. De ezt szerintem egy nagyon jó ötlet, és a jelek szerint elég jól is működik. A másik hasonló, hát az emberek általános életét megkönnyítő dolog, az az otthoni vizeletvizsgáló berendezés volt, ami szintén egy koreai startup. Gyakorlatilag az van, hogy egy ilyen lapuszpapírszerű dologra kell a vizeletet elhelyezni, és utána ezt a papírt be kell tenni egy szerkentyűbe, amiben rengetegféle szenzor meg bityó megnézi, hogy mi az eredmény, és utána egy, hát most nem mondom, hogy orvosilag teljesen igazolt, de ahhoz közel álló riportot készít, amit ugye a telefonon tudunk megnézni, ami analizálja azt, hogy a vizeletünkben azok az értékek, amiket egyébként is ilyen vizeletvizsgálatnál hát meg szoktak nézni, azok milyenek, és gyakorlatilag, hogyha nem kell nagyon orvosilag exakt pontos dologra rámenni, akkor bőven jobb, mint hogyha az embernek el kéne slattyolni egy laborba, otthon megcsinálja, és ha van eltérés, akkor úgy is el fog menni egy orvoshoz, és utána megnézik ezt az eltérést, és akkor majd lehet ennél jóval pontosabb labor eredményeket is elérni, de az általános elsőkörös diagnosztikára abszolút megfelel a termék. Szintén érdekesnek és mindenképpen előremutatónak találtam az Urbanista nevű audio cégnek a termékeit, akik már elég régóta piacon vannak, és rengetegféle headsetet, hangfalat gyártottak az utóbbi időben, de mostanában ők elkezdték használni az úgynevezett Powerfoil nevű anyagot, ami igazából egy ilyen fólia, amit rá lehet tenni bármilyen felületre, és hát gyakorlatilag egy napelem, csak hát az a különbség, hogy egyrészt bárhogyan hallítható, másrészt pedig meglehetősen jó a hatásfoka, és hát kis területen is jól tud működni, és szórt fényből is tud előállítani látható mennyiségű elektromosságot. És az Urbanistánál ezt elkezdték használni arra, hogy egyrészt csináltak hangfalat, aminek a borítása ez a power foil, és ez azt jelenti, hogy ha az ember használja, mint Bluetooth hangfal, akkor igazából elég sokáig nem kell feltölteni. Tehát, hogy nem az van, hogy egy éjszak alatt lemerül, hogyha az ember a kertben bulizgat, hanem tényleg heteken keresztül is működhet akár, hogyha egyébként napközben éri fény, és ezzel töltődik benne az akkumulátor. Ugyanezt a megoldást egyébként nem csak hangfalra rakták rá, hanem egészen pici ilyen TVS fülhallgatóra, ez ugye a True Wireless Speakernek a rövidítése, vagyis ugye ilyen tokos, tokból kivehető, agybadugós fülesre is. Nyilván nem azon a részén van a power foil, amit az ember a fülébe rak, hanem magán a tokon van egy ilyen borítás, ami azt jelenti, hogy ha a tok egyébként olyan környezetben van, ahol éri fény, akkor azt is relatív ritkán kell töltögetni, és már régebb óta van nekik a Los Angeles nevű termékük, ami egy pántos headset, és ott a pánton van végig power foil. Ezt egyébként volt módunk korábban kipróbálni, és nem bírtuk lemeríteni. Tehát egy hónapig használtuk, és egyszerűen nem merült le. Szóval ez szintén egy olyan dolog, ami különleges, előremutató, és egy picit meg is vagyok lepve, hogy ezt a power foil megoldást, ezt az Urbanistán kívül senki más nem használja. Egyébként ez egy svéd szabadalom, és például Svédországban főleg arra használják, hogy miután ez egy áttetsző cucc is lehet, ezért irodaépületek üvegablakait vonják be vele, ettől még ki lehet belőlük látni, viszont az üvegre eső fényből hát energiát állít elő a rendszer, és gyakorlatilag napelem gyanánt működik. A Lenovo is ott volt az IFA-n, de nem mint kiállító, hanem ők Berlinbe tettek egy ilyen szűkkörű bemutatót, nem akartak valószínűleg standot bérelni a kiállításon, ahol egyébként három terméket hoztak. Hoztak egy Windows alapú kézi konzolt, amit főleg játékra fejlesztettek, ezért aztán van mellette két kontroller is, és hát ezzel ugye a hordozható játékos kézi konzolok piacára szeretnének betörni, nyilván a Legion márkanév alatt, ami a Lenovo-nak a gamer szériája. Hoztak egy 3D-s monitort, ami szemüveg nélküli 3D-s monitor, ez kifejezetten jó, de ugye ez a technológia már nem teljesen új, már tavaly is láttunk ilyen megoldásokat nagyon jó minőségben, például a ZTE-nek a tabletjén, ugye itt a szemet követi egy kamera rendszer, és az alapján állítja elő a 3D-s képet, és nem kell hozzá szemüveg, és nem fáj tőle az ember feje, és hoztak i9 néven egy csúcskategóriás notebookot, ami egyrészt kicsi, másrészt könnyű, harmadrészt pedig tényleg dögerős. Ez is egy gamer gép, tehát RGB billentyűzettel és csomó LED csíkkal van felszerelve, de a Lenovo azt mondta, hogy ők most azt szerették volna megoldani, hogy lehet, hogy nem ez a legis legerősebb gép a piacon, de bőven elég erős, és ehhez képest nagyon kompakt és hordozható. Nyilván számos más kiállító és termék volt az IFA-n, felsorolni is nehéz lenne, de azért összességében mégiscsak azt lehetett érezni, hogy ez inkább egy vásár, inkább egy olyan kiállítás, ahol üzletek köttetnek, és jönnek távol-keleti cégek, és keresnek európai forgalmazókat, és sokkal kevésbé szólt az innovációról, mint a korábbi években. Hogy ez a jövőben is így lesz-e, és távol maradnak-e a nagy nevek és a nagy innovatív bejelentések az IFA-tól, az jó kérdés, de ha igen, akkor az IFA jelentősége csökkenni fog. Mindenképpen azt érdemes látni, hogy az innovációs bejelentések egy része átkerült a Mobile World Congressre és a CES-re, és egyre inkább azt lehet érezni, hogy a cégek nem is szeretnek ezeknek a kiállításokon úgy isten igazán részt venni, hanem inkább megcsinálják a külön buliukat, mert akkor csak róluk szólnak a hírek, és nem tűnik el az ő bejelentésük a média zajban. Ennyi fért bele a mostani szenzorba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ismét jelentkezzünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.